folyamatok közötti kommunikációnak a Unix operációs rendszer beli eseteit fogjuk végignézni. Azzal fogunk foglalkozni, hogy folyamatok egymás között egy gépen belül, illetve számítógépek között milyen eszközök, milyen technológiák felhasználásával tudnak kommunikálni a Unix operációs rendszerben. Pici emlékeztető erre a fóliára néhány korábbi ismeretet fölírtam, mely egyrészt bevezetem a előadást, másrészt pedig néhány olyan részletre fölhívja a figyelmüket, amelyeknek a mai órán ismertetett anyagokhoz köze van, illetve befolyásolják azok működését. Tehát először is a kernelnek az egyik alapvető feladata, hogy felügyelje a felhasználó által indított folyamatokat, és menedzselje az azok által használt erőforrásokat. Fontos megjegyezni azt, hogy egy kernel az szükségképpen elkülöníti egymástól a folyamatokat, tehát megvárom, még az urak is helyet foglalnak. Köszönöm szépen. Tehát még egy egyszerű rendszer esetében, vagy mondjuk egy régebbi kernel esetében a folyamatok egymással közvetlenül úgy kommunikálhattak, hogy hozzápiszkálhattak egymás memóriaterületéhez, addig ugye úgy definiáltuk a kernelnek egyik feladatát, hogy ő a folyamatokat úgy különítse le egymástól, hogy azok egymás működésére ne legyenek hatással, hogyha egyik folyamat valamilyen oknál fogva, hibás működésnél fogva esetleg felborítaná az egész számítógép működését, ezt egy kernel köteles megakadályozni. Ez azt jelenti, hogy a folyamatok egymással kicsit nehezebben tudnak kommunikálni. Tehát mindaddig, amíg az operációs rendszerek korábbi változataiban, vagy nagyon korai változataiban a folyamatok közötti kommunikáció memórián keresztül, vagy sokféle módon viszonylag egyszerű volt, addig azáltal, hogy védjük a folyamatokat egymástól, meg is nehezítjük ezt a kommunikációt, nehezebbé tesszük a folyamatok számára azt, hogy egymásnak adatokat, üzeneteket küldhessenek. Tehát szükség van a kernel szinten egy olyan új szolgáltatási rétegre, amely ezt a problémát feloldja, illetve segít ebben. Ugye a kernelek réteges moduláris felépítésűek, Unix kernelek, és a rendszerhívás interfész felel azért, hogy egy folyamat kapcsolatba kerülhessen a kernellel. Látni fogjuk azt is, hogy a rendszerhívás interfészen keresztül fog ő más folyamatokkal is kommunikálni. Tehát azok az eljárások, amelyeket itt be fogom mutatni, ezek mindegyike rendelkezik olyan rendszerhívás halmazzal, amelyik a kommunikációt megvalósítja. Itt a bemutatott függvények egy része az valójában nem rendszerhívás lesz, hanem ezt azt elfedő rendszerkönyvtár eljárás. Ugye emlékeznek még arra, hogy a Unix kernelek fölött már a felhasználói térben helyezkednek el a rendszerkönyvtárak, amelyek leegyszerűsítik bizonyos rendszerhívásoknak a használatát, olyan függvényeket tartalmaznak, olyan eljárásokat, amelyek egyszerűbbé teszik a programozók életét, tehát az itt bemutatott módszerek egy részénél nem konkrét rendszerhívásokat fogok ismertetni, hanem azok Lipcében vagy más rendszerkönyvtárakban lévő azokkal kapcsolatos függvényeket. Ugye a felhasználó folyamatok azok a felhasználó programjainak futás alatt álló példányai. A Unix alatt fontos kiemelni azt, hogy ezek a folyamatok egymással szülő-gyerek vagy szülő-leszármazott kapcsolatban vannak. Hogyha emlékeznek még rá, a folyamatkezelés részben ismertettem, hogy a Unixban új folyamatot úgy hozunk létre, hogy a fork rendszerhívással megduplázzuk egy futó folyamatnak az összes adatát, programkódját, stb. Ezt látni fogjuk azt, hogy bizonyos kommunikációs formák elvárják azt, hogy valamilyen rokonsági szülő-gyerek vagy testvér kapcsolatban legyenek a folyamatok, nem működnek majd tetszőleges folyamatok között. Hát ez egy Unix sajátosság. Ugye az elmúlt előadásokon a kommunikáció elméleti részben is megismerték a kommunikációnak különböző formáit, közös memórián keresztül üzenetekkel, volt szó a távoli eljárás hívásról. Ezekre mindegyikre fogunk a mai órán példát látni a Unix operációs rendszerből. Szó volt arról, hogy ilyen kommunikációs erőforrásokat védeni kell, illetve bizonyos erőforrások használatának a védelmét kommunikáció segítségével valósítjuk meg. Szerepelt a kritikus szakasz fogalma, a szemafor definíciója. Mai órán látni fogjuk majd azt, hogy Unixban a szemaforokat hogyan implementáljuk. És végezetül a kommunikációs adatátvitelnek két alapvető formáját különböztettük meg, a blokkolót és a nem blokkolót, illetve, ahogy az Unix bevezető adásban említettem, a Unixban a kommunikációnak bizonyos formái azok úgynevezett karakteres alapú, tehát byte folyam alapú kommunikációk, mint más formái, inkább ilyen blokkos jellegűek, tehát valamilyen üzenethatárra rendelkeznek, mind a kettőre fogunk majd a mai előadáson példákat látni. Ez az előadásnak a témája, ezekről a kommunikációs formákról fogok beszélni részletesebben. Először is a jelzések azok a legelső, vagy szinte a legelső Unix változatban megjelentek már. A kommunikációnak egy alapvető formája, a célja az, hogy eseményeket lehessen létrehozni egy rendszerben, és ezekről az eseményekről értesíthessünk folyamatokat. Látni fogjuk azt, hogy esemény az sokféle dolog lehet. Maga a kernel is jó néhány esemény keltésére képes, például hibakezelés céljából, bizonyos erőforrási limitek túlépése esetén, vagy mondjuk egy ébresztőóra járatakor ilyen eseményeket kelt, és a folyamatok ezeket az eseményeket észlelik és kezelhetik. Megfelelő eseménytől függően különböző eseménykezelőket hajthatnak végre. A másik alapvető formája a kommunikációnak a Unix operációs rendszerben az úgynevezett csővezetékek, vagy a pipe. Ezek alapvetően FIFO jellegű kommunikációs csatornák, egy byte folyamban küldik át az adatokat. Az alap, vagy az kezdeti pipe implementációknak az egyik legfontosabb korlátját már most szeretnék kiemelni, az volt, hogy csak szülő-gyerek vagy valamilyen közeli rokonsági kapcsolatban lévő folyamatok között működött. Az üzenet, a kommunikáció következő három formája, a szemaforok, az üzenetsorok és az osztott memória, az együtt egy egységet alkotnak, amit úgy hívnak, hogy System 5 VPC. Emlékeznek még rá, Unix bevezető előadáson említettem, hogy a Unix családfa egyik nagy ága az úgynevezett System 5 Unix változatok. Hát ebben a AT&T által fejlesztett ágban jelent meg valamikor ez a kommunikációs együttes. Itt látni fogjuk azt, hogy bár ez három meglehetősen eltérő kommunikációs forma, a három rendszernek az alapjai, az alapműködése, a felhasználói kezelésük vagy programozói kezelésük az nagyon hasonlatos. Nyilvánvalóan a kommunikációs megoldásban különböznek, és ebből fakadnak a rendszerhívásokban is látható különbségek majd. Erről a háromról fogok beszélni ezek után. És végül az előadás végén két olyan kommunikációs formát szeretnék bemutatni, amely nem csak egy adott számítógépen belül működik, és jellemzően nem egy gépen belül használják, bár ott is lehetséges, hanem alapvetően egy hálózati környezetben nyújt kommunikációs formát, vagy csatornát folyamatok között. Az első az a hálózati csatoló alapú, vagy hálózati kommunikáció, vagy ahogy Unixban szokták nevezni, ez a socket kommunikáció, amelyik egy legegyszerűbb hálózati adatátvitelt biztosít, sokféle protokoll támogat, alapvetően a TCPP protokollcsaládra szokott épülni. A másik pedig a távoli eljárás hívásnak a Unix megfelelője, ez az úgynevezett SAN RPC, a SAN Microsystems fejlesztette ki annak idején, amelyik egy több szempontból is érdekes. Egyrészt nagyon sok olyan technológia van, ami erre épül, elosztott fájlrendszerek és más megoldások, másrészt pedig sok mai olyan elosztott rendszer technológiának az alapötleteit tartalmazza, amelyeket bizonyára ismernek programozás vagy más tárgyakból, mint a Core-ba, a .NET, a DCOM, a Java RMI, vagy akár a webszolgáltatások témakörét is említhetném itt, amelyek alapötleteiket hasonlóképpen építik föl, tehát ennek a kommunikációs formának a megismerése ezért is hasznos. Hát kezdjük mindjárt a jelzésekkel. Ez egy viszonylag egyszerű kommunikációs forma, arra szolgál, hogy egy folyamat vagy egy folyamatcsoport értesüljön valamilyen eseményről. Ez az esemény, ez keletkezhet a kernelben, ez esetben a kernel értesíti arról, hogy ez az esemény bekövetkezett, vagy valamilyen más folyamatban, vagy akár a folyamatban önmagában bekövetkezett eseményről kap értesítést. Ezt a jelzés, tehát a jelzéseket felhasználhatjuk arra, hogy a folyamataink egymással kommunikáljanak, tehát nem csak a majd látható módon speciális típusú jelzéseket használhatjuk a folyamatokban, hanem vannak általános célú jelzések, amelyeket arra használhatunk, hogy két folyamat egymással összeszinkronizálja működését. Ez azonban nem egy jellemző alkalmazás a jelzéseknek. El fogom majd mondani, hogy a jelzés kezeléssel kapcsolatban vannak olyan problémák, amelyek jelzések elvesztéséhez vezetetnek, amelyek azt eredményezik, hogy ezt a fajta jelzés kezelést nem igazán alkalmazzák szinkronizálásra. Van ennél jobb megoldás a System 5 IPC-n belül. A jelzéseknek van egy típusa, tehát az, hogy milyen eseményről értesül a folyamat, vagy milyen esemény keletkezik, ez egy típus jelzés határozott meg. Itt néhány ilyen típust felsoroltam ezen a fólián. Ezeket általában ilyen konstansokkal szokták definiálni, azért is, mert architektúra függő az, hogy ezek a típusok ezek konkrétan hogyan reprezentáltak, tehát milyen egész számok vannak hozzárendelve a típusokhoz. Néhány fóliával később be fogok majd mutatni néhány példát. Amit ide fölírtam, ez három olyan jelzés, amelyekről már volt szó. A SIGINT, ez az interrupt jelzés, a SIGKILL, ez a kill szignál, tehát az, hogy szeretnénk leállítani egy folyamatot, és a SIGCHILD, ez pedig annak a jelzése, hogy egy folyamat leállt, és erről a szülőt a kernel értesíti. Ha emlékeznek, még ezekről a jelzésekről beszéltem már a folyamatkezelés fejezetben, tehát amikor a Unix folyamatok életciklusát ismertettem, például amikor egy folyamat gyereke meghal, leáll a futása, tehát exit rendszerhívást hajt végre, akkor a kernel értesíti erről a szülőt, hát ebben ezzel a bizonyos SIGCHILD jelzéssel. Alapvetően ezeket a jelzéseket két nagy csoportra bonthatjuk, vannak rendszer jellegű ilyen jelzések, ezek egy része lehet valamilyen hibajelzés vagy kivétel, kvóta jelzések, tehát az, hogy mondjuk egy folyamat túllépte az ő számára engedélyezett például processzorkvótát, vagy valamilyen más kvóta limitet túllép. Lehetnek ilyen riasztás jellegű jelzések, tehát például egy folyamat fölhúz egy ébresztő órát, és azt mondja, hogy mondjuk 30 másodperc múlva szeretnék egy ébresztőt, mert mondjuk maximum 30 másodpercig várok valamilyen inputra a felhasználótól, és utána valami más fogok csinálni. Fölhúz egy ébresztő órát, és azt mondja, hogy 30 másodperc múlva szeretnék kapni egy riasztó jelzést, tehát egy ilyen riasztás jelzést, az is egy ilyen jelzéssel működik. Vagy értesítések, például leállt a gyereke. A jelzésednek a másik csoportja az a felhasználótól érkezik, vagy valamilyen felhasználó jellegű jelzés, tehát ezek a billentyűzet kombinációk, amiket ide leírtam, ezek amennyiben egy folyamat interaktív kapcsolatban áll a felhasználóval egy karakteres terminálon, akkor a felhasználó által leütött Ctrl-C vagy Ctrl-Z billentyű kombinációk azok jelzésként közvetítődnek a folyamathoz. És lehet, tehát van néhány általános célú esemény bekövetkeztéről értesítsék őket. A jelzések működését röviden összefoglalva a következő lépésekben határozhatjuk meg. Az első a jelzéseknek a keltése, tehát bekövetkezik az az esemény, amelyik a jelzést létrehozza. Ez a jelzésnek a keltése lehet az, hogy mondjuk a folyamat végrehajt egy olyan utasítást, ami számára nem engedélyezett, és ez egy valamilyen hibajelzést eredményez. Lehet a jelzés az, hogy mondjuk a felhasználó megnyomta a Ctrl-C billentyűt. Lehet a jelzés az, hogy egy másik folyamat végrehajt egy rendszerhívást, amely rendszerhívást eredményeképpen létrejön ez a jelzés. Tehát ő maga szándékosan, programozottan kelti ezt a jelzést. Tehát sokféle módja lehet ennek. A következő lépés az az, hogy a kernel értesíteni fogja a címzettet a jelzés bekövetkeztéről, tehát arról, hogy a jelzést azt valaki keltette. Tehát létrejött ez az esemény. Most az első és a második lépés között, tehát a jelzés keltése és az értesítés között, tehát az, hogy egy folyamat tudomást szerez arról, hogy számára beérkezett egy jelzés, viszonylag sok idő is eltelhet. A jelzésről történő értesítés az akkor lehetséges, amikor a folyamat futó állapotban van. Tehát amikor egy folyamat futásra kész, vagy nagyisten várakozó, alvó állapotban van, akkor ő nem értesülhet arról, hogy hozzá egy jelzés beérkezik. Ez azt jelenti, hogy éppen az aktuális ütemezési helyzettől, illetve attól az októl függ, hogy egy folyamat mire vár, milyen eseményre vár az, hogy mennyi idő telik el egy jelzés keltése és a jelzés kézbesítése, tehát a között a pillanat között, amikor a folyamat értesül arról, hogy hozzá egy jelzés beérkezett. Ugye ez az idő, ez két oknál fogva problémás. Egyrészt, amikor mi arra számítunk egy folyamatban, hogy mondjuk küldünk egy másik folyamat számára egy jelzést, és azt ő meg fogja kapni, akkor nem tudhatjuk igazán biztosan, hogy az a folyamat mikor fogja megkapni azt a jelzést, tehát hogy sok idő eltelik. Másrészt a korai jelzés implementáció, illetve a mai Unixokban is a jelzések egy bizonyos körénél az a probléma is fennáll, hogyha ez idő alatt ugyanabból az eseményből még egy bekövetkezik, tehát mondjuk valaki egy folyamat küld egy jelzést egy másik folyamatnak, majd nem sokkal később megismétli ezt a jelzést, mert mondjuk az az esemény kétszer következett be, akkor a második ismétlés, tehát a második jelzés esemény az el fog veszni. Tehát mindaddig, amíg egy folyamat nem értesül arról, hogy ő egy jelzést kapott, amíg nem kerül futó állapotba, hogy kezelse ezt a jelzést, addig az ugyanolyan típusú jelzések a klasszikus Unixban, illetve a mai Unixokban is a jelzések egy bizonyos körében, ezek el fognak veszni. Ugye ebből következik az, hogy miért nem célszerű jelzéseket használni szinkronizációs primitívként, pontosan emiatt, hogy bizonyos információk, bizonyos értesítések eseményekről elveszhetnek. A POSIX szabvány, ugye emlékezzek még rá, hogy Unixban egy jelentős szabványosítási testület, az IEEE, amely ezzel a bizonyos POSIX szabvánnyal a kernel interface egy jelentős részét igyekezett szabványosítani. Na most ez a POSIX szabvány, ez meghatároz egy speciális jelzés csoportot, az úgynevezett real-time jelzéseket, és ezen jelzések esetében, amelyeket egyébként a mai Unixok javarészt implementálnak, már nem igaz ez, amit az előbb elmondtam, tehát a POSIX real-time jelzések rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy a jelzéseket egy ilyen sorba berendezi a kernel, és minden egyes eseményről értesíteni fogja a folyamatot, tehát nem fognak elveszni POSIX real-time jelzések. De az alapvető jelzések, tehát amelyeket itt előbb felsoroltam, itt a fólia föntebbi részén lehet látni, ezeknél előfordulhat az, hogy egy-egy eseményről a folyamat nem értesül, a jelzés elvész. Miután egy folyamat értesült arról, hogy beérkezett egy jelzés, ezek után lefuttathat egy jelzéskezelő eljárás, tehát valamilyen választ ad erre az eseményre. Ez az jelzéskezelő eljárás sokféle lehet, ezekről mindjárt beszélni fogok. Lehet, hogy figyelmen kívül hagyja a jelzést, lehet, hogy valamilyen programkódot lefuttat, stb. Tehát még egyszer szeretném kiemelni a problémákat, az alapvető problémákat a Unix jelzésekkel. Egyrészt a keltés és kézbesítés között viszonylag sok idő eltelik, időben ez a két lépés szétválik. Másrészt pedig sokféle implementáció van, klasszikusan a jelzésekkel még több probléma volt, amikre most nem szeretnék kitérni, de még a mai jelzés implementációknál is vannak problémák, tehát elveszhetnek jelzések, vannak nem megbízható jelzés implementációk, stb. Nézzük kicsit részletesebben meg a jelzések keltését és kezelését. A jelzések keltésére bemutatok egy egyszerű kis kódrészletet. Van egy rendszerhívás, amit úgy hívnak, hogy kill. Ez ugye hasonlatos a parancshoz, a felhasználói parancshoz is, amit bemutattam már a múlt órán. Ezzel tudunk jelzést küldeni egy folyamatnak, meg kell adnunk a folyamatnak az azonosítóját, ezt a bizonyos PID-et, és meg kell adnunk a jelzésnek az azonosítóját, amely egy egész szám, de sosem a számmal adjuk meg a jelzéseket, hanem ezekkel a megfelelő header fájlokban definiált konstansokkal, mivel implementáció, hardware architektúra függő lehet, hogy melyik konstansnak éppen egy adott architektúrán melyik szám felel meg. Tehát megadjuk a második paraméterként, vagy második argumentumként ezt a jelzést. Ezzel a rendszerhívással egy folyamat egy másik folyamatnak jelzést tud küldeni. Nyilvánvalóan nem küldhet akárki akárkinek jelzést, tehát a kernel ellenőrzi azt, hogy a két folyamatnak a felhasználó azonosítója megegyezik-e, illetve ha a küldő folyamat a super usernek a folyamata, akkor ő bármelyik más folyamatnak küldhet jelzést. A jelzések kezelésére többféle akció lehetséges. Itt felsoroltam ezeket. Ezek a kernel által ismert jelzéskezelő eljárások. Az egyik az azt mondja, hogy ez egy olyan hiba, amit ki kell deríteni, mi ennek a hibának az oka. Ezt úgy szokták a Unixban végrehajtani, hogy a kernel a folyamat memória címtérképéről készít egy fájlban egy másolatot, tehát egy fájlban menti a folyamatnak a teljes memóriaképét. Ezt úgy hívják, hogy core dump, és az első akció, vagy az első, egyik fajta ilyen eljárás a jelzés kezelésére az, hogy a kernel egy ilyen core dumpot készít a folyamatról, ez a core eljárás, és utána végrehajt egy exit rendszerhívást. Tehát a jelzések egy részére, része esetében a folyamat le fog állni, és mielőtt leáll, készül róla egy ilyen memóriamentés, ez eltárolódik egy fájlban, a program aktuális munkakönyvtárában, és később ezt a fájlt egy hibakezelő programmal, egy valamilyen nyomkövető programmal be lehet tölteni, és meg lehet nézni, hogy mi vezetett a hibához. Egy ehhez hasonlatos másik akció az a sima leállítás, a termination, ez azt jelenti, hogy leállítjuk a folyamatot, de nem készítünk ilyen kordampot. Tehát ez az a fajta leállás például, amikor egy felhasználó azt mondja egy folyamatról, hogy állj le, tehát küld neki egy olyan jelzést, hogy fejezd be a működésedet. A harmadik lehetséges akció, vagy eljárás, az a figyelmen kívül hagyás. Ez azt jelenti, hogy bekövetkezett az esemény, de ez senkit nem érdekel. Nem foglalkozunk vele. A következő két eljárás, ez összefüggésben van a folyamatkezelésnél már ismertetett felfüggesztett állapotokkal. Az egyik lehetséges akció vagy eljárás jelzés kezelésére a folyamat felfüggesztése. Ez azt jelenti, hogy ha még emlékeznek rá, volt ez a sok kumpliből álló Unix folyamat állapotátmeneti gráf, ott annak az alján volt két felfüggesztett állapot, a felfüggesztve futásra készítő, a felfüggesztve várakozik állapot, ezekbe áthelyezi. És ennek megfelelően ezekből az állapotokból ki lehet lépni egy másik akció keretében, amely visszatérés a normális futtatási állapotba. Nyilván, hogyha egy folyamat nem volt felfüggesztve, akkor ez az akció ez megfelel egyébként a figyelmen kívülhagyásnak. Egy alkalmazásnak lehetősége van arra, hogy saját kezelőfüggvényt is megadjon, tehát, hogy nem a kernel által ismert, előbb ismertetett akciókat hajtja végre, hanem saját maga dönti el, hogy mit csináljon egy adott jelzés esetében. Erre szolgál ez a bizonyos szignál rendszerhívás, amelynek meg tudunk adni egy jelzés azonosítót, és utána pedig egy eljárás azonosítót. Kis példa, ami a fólián látható, ez éppen egy ilyen ébresztő óra alkalmazását mutatja be. Tehát az ébresztő óra jelzésre beállítunk egy jelzést kezelő függvényt, ezt az alarm nevű függvényt, amelynek a törzsét most nem töltöttem ki. Amikor ez a jelzés bekövetkezik, és a kernel értesíti erről a folyamatot, akkor a kernel meg fogja hívni ezt a jelzéskezelő eljárást. Most fontos azt tudni, hogy a jelzés típusától függ az, hogy a fentiek közül, tehát az kernel által ismert akciók, illetve a folyamat által deklarált saját jelzéskezelő függvény közül mi engedélyezett és mi tiltott. Vannak olyan jelzés típusok, amelyeket nem lehet például figyelmen kívül hagyni, vagy nem lehet rájuk egy saját jelzéskezelő függvényt beállítani. Ilyen például a SIG-KILL jelzés, amely kötelezően az alkalmazás befejezésével jár. Nem lehet beállítani azt, hogy ezt a jelzést hagyjuk figyelmen kívül, és nem állíthatunk be rá egy saját jelzéskezelő függvényt sem. A SIG-KILL-hez hasonlatos másik egyébként ilyen jelzés, a SIG-INT, ez az interrupt, amelyik a Ctrl-C-nek felel meg, az egy olyan jelzés, amire az alkalmazás beállíthat akár egy saját jelzés kezelő függvényt, vagy azt mondhatja, hogy a SIG interruptot ő például figyelmen kívül hagyja, és beállítja a kernelnek a figyelmen kívül hagyó jelzés kezelő függvényét. Tehát még egyszer, ezek az alapvető akciók, amiket végrehajthatunk akkor, amikor egy jelzést kézbesítünk a folyamatnak, tehát a terminálás, kordampal vagy anélkül, figyelmen kívül hagyás, felfüggesztés és a saját jelzéskezelő függvény végrehajtása. De ezen akciókat csak bizonyos szabályok szerint lehet hozzárendelni jelzésekhez. Most ezeknek a részleteibe nem szeretnék belemenni, hogy milyen jelzéshez mi rendelhető hozzá. Ezeknek a rendszerhívásoknak a MAN lapján elolvasható. Néhány példát szeretnék bemutatni jelzésekkel kapcsolatban. Ugye legfelül a már említett szignálküldés található, de a teljesség kedvéért felsoroltam azokat a header fájlokat, amelyeket be kell tölteni ahhoz, hogy ezek a rendszerhívások működjenek, illetve ezek a típusok elérhetőek legyenek. Tehát a signal.h-ban találhatók a jelzésküldéssel kapcsolatos deklarációk. Van egy ilyen alapvető típusokat deklaráló fájl, ez a types, és van egy alapvető eljárásokat deklaráló, ilyen alaprendszerhívásokat deklaráló header file még. Itt ebben a kis példában, az első példában megkérdezzük egy folyamatnak az azonosítóját, tehát a saját azonosítóját lekérdezi a folyamat, és aztán küld magának egy stop jelzést. Ez azt jelenti, hogy felfüggesztett állapotba fog kerülni ez a folyamat. Ez ekvivalens azzal, mintha a parancsorban kiadnánk a kill, minusz, stop és a folyamat azonosítója parancsot. Ugye látjuk azt, hogy a parancsorban is használhatjuk ezeket a konstansokat, tehát a mai Unixokban a kill és még néhány hasonló folyamatkezelésre szolgáló parancsnál a jelzéseket megadhatjuk azonosítóval is, sokkal egyszerűbb így, mint megjegyezni azokat a számokat, hogy mondjuk kill-9 az a kill, tehát az a kill szignál, nyugodtan használhatjuk ezeket az azonosítókat is. A következő példa azt állítja be, ez a sigchild-os példa, azt állítja be, hogy egy folyamat nem kíváncsi arra, hogy az ő gyerek folyamatai leállnak-e vagy sem. Ugye ez azt eredményezi, hogy amikor egy gyerek folyamat zombi állapotba kerül, onnan egyből tovább fog lépni, hiszen a kernel tudja azt, hogy a szülőt nem érdekli az, hogy a gyerek leállt, a zombi állapotból azonnal ki fogja léptetni leállás során. A következő azt mutatja meg, hogy nem foglalkozunk a Ctrl-C jelzéssel, tehát a felhasználó hiába ütöget Ctrl-C-t egy interaktív terminálon az alkalmazásunknak, az figyelmen kívül fogja hagyni. Visszaállíthatjuk az alapértelmezett akciót, ami a Ctrl-C esetében az exit, tehát a kordamp nélküli kilépés, ezzel a sigdf-el ez az alapértelmezett akció visszaállítása. És az utolsó kis példa, ez már szerepelt, ez a bizonyos alarm példa, tehát fölhúzunk egy ébresztőórát, pontosabban először beállítunk egy jelzéskezelő függvényt, utána ennek a jelzéskezelő függvénynek a implementációja látható, és végül pedig az alarm 30 rendszerhívás, az felhúz egy ébresztőórát, 30 másodperc múlva a kernel generálni fog egy SIG-alarm jelzést, és fölébreszti az alkalmazásunkat, és az alkalmazásunk pedig alkalmazásunkban pedig lefut ez az alarm jelzéskezelő függvény. Hát példaképpen behoztam ennek az egyik MAN labból származik ez az idézet, tehát a MAN-S7 szignál, hogyha ezt a parancsot beírják egy Unixos rendszerben, ez az -S7 az azt jelenti, hogy ez a programozói kézikönyv, ez a 7-es szekció Linuxok alatt. A programozói kézikönyvből elolvastam ennek a szignálnak a leírását, és ebből származik ez az idézet. Itt lehet látni ilyen konkrét szignál típusokat, azoknak a numerikus értékét, az azokhoz kapcsolódó alapértelmezett akciót, és végül azoknak egy rövid magyarázatát. Itt lehet látni azt, hogy jó néhány ilyen hiba jellegű szignálhoz tartozik kordamp. Azt is lehet látni, hogy a value oszlopban, tehát ebben a második oszlopban néhol többféle érték van feltüntetve. Ez azért van, ez egy Linuxból származik egyébként ez a részlet, azért van, mert a különböző architektúrákra lefordítva ezt a Linuxot különböző numerikus értéket fognak kapni ezek a jelzések. És az egyes architektúrákat lehet itt látni, most fejből már meg nem mondom melyik, de az egyik az i386, a másik azt hiszem talán a PowerPC architektúra, a harmadikra már nem is emlékszem. Tehát különböző architektúrának az egyes jelzéseknek különböző implementáció lehet. Itt ezekből a sorokból, ha megnézzük, van itt két ilyen SIG-USR1 és SIG-USR2 nevű jelzés. Ezek az általános célú jelzések a klasszikus Unix jelzések között, tehát azok a jelzések, amelyeket egy folyamat bármilyen célra felhasználhat, bárkinek küldhet. Hát ennyit szerettem volna a jelzésekről elmondani. Van ezzel kapcsolatban esetleg valakinek kérdése, hogy valamelyik rész nem volt világos? Menjünk tovább, hogyha nincs kérdés. A következő viszonylag szintén egyszerű kommunikációs forma ezek a csővezetékek. A csővezetéknek az alapvető célja az, hogy két folyamatot úgy összekössenek, hogy az egyik folyamatnak a kimenetét beleirányítsák egy másik folyamat bemenetére, tehát amit az egyik folyamat kiír a kimenetére, az egy másik folyamat megkapja bemenetként. Egy egyszerű példa erre a fenti parancs, ugye emlékeznek még rá, talán a bevezető előadáson mutattam ezt a parancsot, hogy hogyan lehet kilistázni egy könyvtárnak a tartalmát, ez az ls-la nevű parancssal, és hogyha ezt a parancsot, ha csak úgy lefuttatjuk, akkor lehet, hogy ez olyan hosszú lista lesz, hogy több képernyőnyi szöveget látunk, tehát nem lehet végigkövetni hirtelen. Ennek a parancsnak a kimenetét átirányítjuk egy másik parancsba, amit úgy hívnak, hogy more, akkor ez lapokra tördeli az első parancsnak a kimenetét, tehát az ls-la kimenete oldalanként vagy laponként fog megjelenni, és enter vagy space lenyomására lehet lapozni előre. Ez lényegében annyit csinál ez a parancs, hogy a shell, amelyben ezt a parancsot kiadtuk, el fog indítani két folyamatot, az egyik folyamat az ls, a másik a more folyamat lesz, létre fog hozni egy csővezetéket, és ezt a csővezetéket oda fogja adni ennek a két folyamatnak. Az egyik folyamat, az ls folyamat ebbe a csővezetékbe majd írni fog, a másik more folyamat pedig ebből a csővezetékből olvasni fog. Felsoroltam ennek a csővezeték kommunikációnak, tehát ennek a pipe-nek a legfontosabb jellemzőit. Mivel maga ez a rendszerhívás, ezt látni fogjuk majd később, ez, tehát a csővezetéknek a írás és olvasás azonosítói, ezek egy folyamatban keletkeznek, amikor a folyamat végrehajtja ezt a pipe rendszerhívást. Ezért nyilvánvalóan ezeket az azonosítókat csak olyan folyamatok használhatják, amelyek ennek a folyamatnak leszármazottai. Hát emlékeztetőül, hogy a folyamatok létrehozása Unixben a fork rendszerhívással történik, és a fork rendszerhívás ezeket a file leírókat, vagy ezeket a kommunikációs leírókat, ezeket örökíti a gyerekekre. Tehát innen ebből következik az, hogy ez a pipe rendszerhívást, amikor meghívjuk és létrehozzuk a kommunikációs csatornát, akkor ez a folyamat, amelyik ezt a rendszerhívást kiadta, illetve ennek a gyerekei tudnak részt venni a kommunikációban. Ez egy egyszerű adatfolyam, nincs adattipizálás, nincs üzenethatár, tehát egy byte folyam, amit bepakolunk az egyik végén byte-onként, az a másik végén kiesik byte-onként. A klasszikus Unix pipe az egyirányú csővezetéket definiál, tehát azt mondja, hogy egy helyen lehet írni, pontosabban a csővezetéknek az egyik végén írni lehet csak, és a másik végén, amik kiesnek adatok, azokat olvasni lehet csak, és nem lehet olyat csinálni, hogy a másik végén mi visszafele is küldünk adatokat. A kapacitása az limitált, itt fölírtam két számadatot a Linux operációs rendszerből, sokáig ez egy virtuális lap volt, tehát ugye a virtuális memória kezelésről még nem volt szó, de látni fogja majd később, hogy lapokra osztjuk a virtuális memóriát. Egy lapnak a mérete 4 kilobájt volt a Linux ezen változataiban, és ennek a pipe-nak a méretét is ez limitálta. A mai Linuxban ez 65 kilobájtos, tehát ez is egy korlátozott méret, tehát nem lehet akármennyi adatot belepakolni egy pipe-ba, hogyha azt nem olvassák ki. Hogyha megtelik a csővezeték, és valaki írni akar bele, akkor ő blokkolódni fog. A megvalósítás vagy az alkalmazásnak a lépései, egy folyamat létrehoz egy csővezetéket ezzel a bizonyos pipe rendszerhívással, vissza fog kapni két azonosítót, egyiket írásra, másikat olvasásra használhatja. Ezeket a leírókat ő tovább örökítheti a gyerekeinek, tehát az előbbi példánál maradva, hogyha a shell létrehoz egy ls és egy more parancsot, akkor tovább fogja örökíteni az olvasási leírót a more, az írási leírót pedig az ls parancs fogja majd használni. És ezen leírók segítségével kommunikálnak a folyamatok. Itt ezek a leírók, ezek klasszikus file leírók, tehát file műveleteket végezhetünk ezeken a csővezetékeken, értelemszerűen pozícionálni nem lehet bennük, de read-write műveleteket elvégezhetünk rajtuk és lezárhatjuk. Az alapvető problémák ezzel a megoldással a már említett rokonság problémán kívül, tehát hogy két teljesen független folyamat nem tud egymással kommunikálni csővezeték segítségével, az, hogy nincs tipizálás, üzenethatár, nem lehet megmondani azt, hogy egy adott szemantikájú adat, hogy az hol kezdődik az üzenet folyamatban, és hol ér véget, ezt mind az alkalmazásoknak kell tudnia. Tehát akik egymásnak küldözgetnek adatokat, nekik előtte meg kell egyezniük valamilyen szemantikában, tehát hogy milyen típusú adatokat küldenek, hol vannak az adatoknak a határai, és így tovább. Ezek a komolyabb limitációi. Az előbbi, tehát a rokonsági kapcsolat problémájának a kezelésére létrehozták ennek a csővezetéknek egy alternatív változatát is, amit elnevezett csővezetéknek, vagy röviden FIFO-nak is szoktak hívni. Tehát ha Unixban azt hallják, hogy Unix FIFO, az ezt jelenti, és nem általában bármilyen FIFO kommunikációs formát. Az elnevezett csővezeték lényegében egy nagyon egyszerű kiterjesztésének a csővezetéknek, létrehoznak egy olyan azonosítót a fájrendszerben, amely azonosítót föl lehet arra használni, hogy a folyamatok egymástól, tehát nem rokoni kapcsolatban lévő folyamatok is, vagy nem szülőgyerek, vagy testvér kapcsolatban lévő folyamatok is kommunikálsanak egymással. Itt lehet látni a szlájd alján egy ilyen bejegyzést a fájrendszerben, hogy a per dev könyvtárban szoktak lenni eszköz meghajtók a Unix-ban. Ez a példa egy régebbi Unix-ból származik, ha jól emlékszem, talán egy Solaris-ból. Lehet látni itt egy file bejegyzést, és a file bejegyzésnek a leges legelején, ennek a sornak a legelején található egy P betű. Ez a P betű jelképezi azt, hogy ez egy elnevezett csővezeték, egy pipe. Ennek a részleteiről majd beszélni fogok a file kezelés órán, most ne is menjünk ebbe bele. A lényeg az, hogy a file rendszerben lét lehet hozni egy olyan azonosítót, egy bejegyzést, amely úgy néz ki, mintha egy file lenne, de valójában amögött nem egy file található, hanem egy ilyen csővezeték kernel architektúra, egy kernel megoldás. Ugyanúgy működik, mint a klasszikus csővezeték, tehát ezt a file-t, ha valaki megnyitja írásra, akkor írni tud a csővezetékbe, ha valaki megnyitja olvasásra, akkor olvasni tud a csővezetékből. Itt lehetséges a kétirányú kommunikáció, tehát lehet egyszerre írni és olvasni is, ha valaki ezt szeretné. Tehát valaki megnyitja írásra és olvasásra egy időben. Tehát ez egy viszonylag egyszerű kiterjesztés a csővezetéknek, amivel lehetővé válik az, hogy egymástól független folyamatok is kommunikálsanak egymással. Hát szünet után végignézzük majd a System5 IPC-nek a részeit, tehát azt, hogy hogyan néznek ki a szemaforok, üzenetsorok és az osztott memória, és a hálózati kommunikációról is fogok majd kicsit beszélni, és tartsunk negyed óra szünetet. Az előadás második részében részét egy nagyobb témával szeretném kezdeni, amelyik a System 5 családban jelent meg, amely több kommunikációs formát fog össze, és igyekszik egy egységes keretrendszerbe foglalni őket, igyekszik egységesíteni azokat a részeiket, amelyek a konkrét kommunikációtól függetlenek, és csak azokat a rendszerhívásokat tartja meg egyedi, azon rendszerhívásoknak tartja meg az egyedi jellegét, amelyek a különböző megoldásoktól függően máshogy és máshogy néznek ki. Alapvetően a célja a System 5 IPC-nek, ugye ez az Interprocess Communication-nek, a célja az, hogy az adatátvitelt és a szinkronizációt egységes keretek között valósítsa meg a folyamatok között. Néhány fogalmat szeretnék tisztázni, amelyeket az IPC vezetett be ezeknek a kommunikációs formáknak a leírása során. Először is erőforrásnak hívja az IPC a kommunikációnak az eszközét. Itt a fólia alján lehet látni ezeket az erőforrásokat, tehát a szemaforok, az üzenetsorok és az osztott memória, ezek az erőforrások, amit általában csak erőforrásnak hív, és a rendszerhívások egy részénél csak úgy hivatkozik rá, hogy ide lehet beírni az erőforrásnak a nevét vagy azonosítóját. A másik általános jellemző vagy fogalom, hogy ezekhez az erőforrásokhoz egy úgynevezett kulcsot is rendel. Ez a kulcs az nem más, kulcsnak hívják, de valójában egy azonosítóról van szó, nem más, mint egy azonosító, amelyek jellemző egy 32 bites szám, amelyet arra használhatunk föl, hogy egymástól független folyamatok ennek a számnak a birtokában ugyanahhoz az erőforráshoz férjenek hozzá. Tehát amikor egy folyamat például létrehoz mondjuk egy szemafort, akkor a szemafornak ezt a kulcsát vagy azonosítóját ezt megadhatja egy másik folyamat számára, és ezek után ez a másik folyamat ehhez az erőforráshoz ezen szám birtokában hozzá tud férni. Tehát így módon valósították meg azt, hogy egymástól független folyamatok is képesek legyenek ezen erőforrásokon keresztül kommunikálni, hogy a kulcs ismeretében bárki megteheti ezt. A kulcs az lehet, hogy a programozás, a programkód írása során rögzített, a programkódba beleírunk ilyen kulcsokat, de a rendszer is képes ilyeneket generálni. Vannak közös kezelőfüggvények, amelyek mindenféle erőforrásra hasonlóképpen néznek ki. Ezen kezelőfüggvények egy része arra szolgál, hogy létrehozzuk magát az erőforrást, ezt csillaggettel jelöltem. A csillag helyére egy néhány betűs rövidítést kell helyettesíteni, attól függően, hogy milyen erőforrás szeretnénk létrehozni, tehát mondjuk SHMGET vagy SEMGET, ezek az osztott memóriát és a szemafor létrehozásának a rendszerhívásai, tehát csillag helyére valamit be kell helyettesíteni, de mindenképpen valamilyen get függvény az, amelyik létrehozza a konkrét erőforrást, illetve ha az erőforrás már létezik, ahhoz az erőforráshoz hozzáférés biztosít. Ezeknek a get függvényeknek vannak mindenféle paraméterei, amelyek között szerepel a kulcs, tehát a kulcs ismeretében lehet vagy létrehozni, vagy hozzáférni az adott erőforráshoz. És minden erőforrásnak van egy általános kezelő függvénye, ismét csak csillaggal jelöltem azt, hogy oda be kell helyettesíteni valamit, hogy SEM, vagy SHM, stb. Ez a Control, vagy CTL függvény, amivel lehet különböző paramétereit állítani, illetve ez a Control függvény alkalmas arra is, hogy megszüntessünk egy ilyen erőforrást. Az erőforrásokhoz kapcsolódik egy jogosultsági rendszer, tehát valamilyen hozzáférési szabályozási mechanizmus is bevezettek a System 5 IPC-ben. Ugye a korábbi megoldásoknál csak annyit mondtam, hogy ellenőrizzük azt, hogy mi a process ID és így tovább, de különösebb hozzáférési szabályozás nem volt. Ebben az esetben egyrészt az erőforrásokhoz rendelünk azonosítókat, ki az erőforrásnak a tulajdonosa, ki az erőforrásnak a létrehozója, illetve ennek a két szerepkörhöz, tehát ehhez a két szerepkörhöz milyen csoportok tartoznak. Ugye emlékeztető a Unix-ban egy felhasználó valamilyen csoportnak, vagy akár több csoportnak is a részese. Tehát egy folyamat, amikor fut, akkor neki van egy felhasználó azonosítója, és van egy csoport azonosítója ehhez kapcsolódóan. Itt jelen esetben is vannak létrehozó azonosító, tulajdonos azonosító, és mind a kettőhöz tartoznak csoportazonosítók is. És ezen azonosítók alapján vannak hozzáférési szabályok, tehát van valamilyen hozzáférési szabályozási rendszer, ami hasonlóan működik, mint a már ismertetett fájloknál, vagy folyamatoknál is használt hozzáférési rendszer. Tehát meghatározhatjuk azt, hogy mondjuk a tulajdonosnak, pontosan a létrehozónak, vagy a tulajdonosnak, illetve mindenki másnak milyen jogai lehetnek egy adott erőforrással kapcsolatban. Itt két felhasználó parancsot is leírtam, aki esetleg szeretne utána nézni ezen System 5 IPC-nek kicsit részletesebben, tehát a rendszerhívások pontos paraméterezését szeretné megnézni, alkalmazási példákat szeretne látni, ezt a két parancsot kipróbálhatja mondjuk egy Linux rendszerben, az előbbi a Linux rendszerben, az utóbbi inkább más rendszerekben fog többet elárulni ezekről a rendszerhívásokról. Az első erőforrás, amiről beszélni szeretnék, tehát a kommunikációnak az egyik formája, ezek a szemaforok. Ugye ilyen nem szerepelt a korábbiakban, tehát ez egy újdonság a Unix rendszerben. Itt lényegében az általános elmélet részben megismert szemaforoknak egy kicsit speciális implementációjáról van szó. A szokásos szemaforkezelés, P és V operátorok itt is adottak, azonban a System 5 IPC az általában nem egy konkrét szemafort kezel, hanem szemaforok egy csoportjára lehet műveleteket meghatározni. Tehát minden esetben, amikor mi létrehozunk egy ilyen szemafor erőforrást, itt lehet is látni a létrehozó függvényből, hogy megadhatunk egy számot, hogy hány darab szemafort szeretnénk egyszerre létrehozni. Tehát ha egyszerre egy atomi műveletben többféle szemaforral is szeretnénk műveletet végrehajtani, akkor ez lehetőséget teremt rá. Tehát létrehozhatjuk a szemafor csoportunkat, vagy szemaforunkat, amely adott számú szemaforhoz nyújt hozzáférést. Ugye a kulcs határozza meg azt, hogy konkrétan melyik szemaforról, vagy szemafor csoportról beszélünk. Ugye itt a tényleges létrehozás, tehát az, hogy létre kell hozni az erőforrást, illetve csak hozzáférést kérünk az erőforráshoz, ez ebben a rendszerhívásban a harmadik az opciók között különül el, tehát az opciók között lehet megadni azt, hogy szeretnénk ténylegesen létre is hozni ezt az erőforrást, vagy valaki más már létrehozta egy másik folyamat, és mi csak szeretnénk hozzáférni az erőforráshoz. Ha szeretnénk végrehajtani a szemaforon műveleteket, azt akkor ezzel a bizonyos SEM-OP szemafor operációk rendszerhívással tudjuk megtenni, amelynek meg kell adnunk a szemafornak az azonosítóját, azt az azonosítót, amit a létrehozáskor vagy a hozzáféréskor kaptunk, és meg kell adni a műveleteket egy tömbbe rendezve. Most ennek a tömbnek a felépítését nem szeretném itt részletezni, ez egy struktúra, pontosabban struktúráknak egy tömbje, aki erre kíváncsi, az nyugodtan elolvashatja ennek a kézikönyvét, ennek a SEMOP nevű rendszerhívásnak. Lényegében arról van szó, hogy ebben a tömbben, a struktúrákban álló tömbben, mi az egyes szemaforokra, tehát a létrehozáskor létrehozott szemaforokra külön műveleteket határozhatunk meg, amiket egy ilyen rendszerhívással hajthatunk végre. Itt vannak blokkoló és nem blokkoló P-operációk is, tehát az opciók a műveletek között meghatározhatjuk azt, hogy ez a rendszerhívás ez blokkolódni fog egy P-operáció során, vagy nem. És arra is lehetőségünk van, hogy bizonyos műveleteket idővel visszavonjunk, tehát a műveletek opciói között azt is meghatározhatjuk, hogy ha végrehajtunk valamilyen műveletet, mondjuk egy szemafor értékét növeljük, akkor azt a későbbiekben esetleg szeretnénk visszavonni, mert például szeretnénk visszaállni valami korábbi állapotban a rendszerünkbe, tehát valamilyen egyszerű tranzakciókezelésre is van lehetőség. Ennek a részleteiben nem szeretnénk belemenni, még egyszer mondom, ennek a rendszerhívásnak a manuáljában, illetve a tankönyvben is viszonylag részletesen olvashatnak erről. Egyébként a mai előadásnak az anyaga egészen jól le van fedve a régi operációs rendszerek tankönyvben, tehát onnan viszonylag jól megérthető, ha esetleg valakinek az előadáson valamelyik rész homályos maradna. A következő kommunikációs forma az üzenetsorok, ez hasonlít egy kicsit a korábban már megismert pipe céljához, tehát itt is adatokat szeretnénk átküldeni két folyamat között. Az alapvető különbség egyrészt az, hogy az üzenetsorok esetében diszkrét az üzenet határ, tehát az diszkrét üzenetekről beszélünk, tehát ismert az üzeneteknek a mérete, nem egy bit folyamról vagy byte folyamról van szó, és van valamiféle kis tipizálás is, tehát van egy olyan típusjelzés, amit felhasználtunk arra, hogy az üzenetek között válogassunk vagy szűrjünk. Ebben a rendszerben sincs címzés, tehát nem lehet azt mondani, hogy valakinek küldünk üzenetet, csak azt lehet mondani, hogy bizonyos üzenetsorban elhelyezünk egy üzenetet, és azt onnan valaki kiolvassa. Üzenetsor létrehozására az MSG-GET nevű parancs szolgál, megadunk egy kulcsot, az üzenetsornak az azonosítóját és opciókat. Itt is hasonlóképpen, mint a szemaforoknál, az opciók beállításával lehet azt elérni, hogy ténylegesen létrejöjjön az üzenetsor, vagy már egy létező üzenetsorhoz szeretnénk hozzáférni. Üzenetküldés és fogadás az MSG send és receive parancsokkal lehetséges, mi rendszerhívásokkal. A küldésnél meg kell adni a üzenetsornak az azonosítóját, tehát ezt a bizonyos ID-t, amit visszakaptunk a létrehozáskor, magát az üzenetet, amelyben szerepel egy típus azonosító is, az üzenetnek a legelején, az üzenetnek a méretét és a küldési opciókat. A fogadás során meg kell adni az üzenetsornak az azonosítóját, meg kell adni egy buffert, ahova az üzenetet fogadni szeretnénk, ennek a méretét, maximális méretét, meg lehet adni egy típust és opciókat. Az opciók között szerepelt az, hogy egy blokkoló vagy nem blokkoló fogadás legyen. A típus az pedig felhasználható arra, hogy az adott folyamathoz érkező üzeneteket szűrhessük a lentiek szerint. Tehát amikor valaki elküld egy üzenetet az MSG senddel, és az üzenetben beállít egy típust, egy egész számot, és ezt az üzenetet valaki más fogadja, akkor a fogadó fél meghatározhatja azt, hogy ő milyen típusú, vagyis milyen számmal ellátott üzeneteket szeretne fogadni. Először is, hogyha ez a típus értéke nulla, akkor azt mondja a fogadó fél, hogy ő tetszőleges üzenetet fogad, tehát a következőt, amelyik érkezik az üzenet sorban. Ha a típus értéke nagyobb, mint nulla, vagyis egy egész szám, akkor olyan üzeneteket szeretne fogadni, amelyeknek a típusa megegyezik ezzel a számmal, amit itt megadott. És végül a harmadik eset az azt mondja, hogy olyan üzenetet szeretnénk fogadni, amelynek a típusa vagy megegyezik, a típusának az értéke vagy megegyezik azzal, amit most megadtam, vagy kisebb annál. Tehát a megadott típus érték a kisebb, mint nulla, akkor veszük az abszolút értékét, és az ennél kisebb, vagy azzal egyenlő típusú üzenetek érkezhetnek be. És ez egy pillanatra szeretnék megállni. Tehát először is a típus, sokszor használtam ezt a típus szót, de itt valójában ugye nem programozási nyelvek típusáról van szó, hanem csak egy egyszerű egész számról. És ennek a szemantikája, vagy az értelme az, hogy bizonyos prioritási szinteket rendelsünk üzenetekhez, vagy fontossági szinteket. A szokásos alkalmazása ennek a típus mezőnek az, például mondjuk hibajelentések vagy események küldése során, hogy olyan szinteket definiálunk, amelyek az üzenetek fontosságára utalnak. Tehát arra például, hogy ez egy általános ilyen debug jellegű üzenet, vagy ez egy értesítés, vagy ez egy figyelmeztetés, vagy ez egy hiba, amivel foglalkozni kell, vagy ez egy fatális hiba, aminek hatására azonnal be kell fejezni a működést. Tehát ilyen jellegű szinteket, ilyen jellegű típusokat szoktak meghatározni az üzenet soroknál. És innen látszik az, hogy ennek, hogy milyen üzenetet szeretnénk fogadni, ennek a szűrésnek ezért van értelme. Tehát azt mondjuk meg, hogy milyen prioritású, vagy milyen fontosságú üzeneteket szeretnénk fogadni az MSG Receive rendszerhívással. Tehát még egyszer, az üzenetsorok azok diszkrét, ilyen jellegű típus, vagy prioritás, vagy fontosság jelzőbittel ellátott, vagy jelzéssel ellátott üzenetek, amelyek hasonlóképpen működnek egyébként, mint a klasszikus pipe átvitel, tehát van egy valamilyen buffer, amiben bepakoljuk ezen üzeneteket, és az olvasók azokat ebből kiveszik, így sincs címzés a rendszerben. És végül a harmadik kommunikációs forma, ez az osztott memória, ez talán legegyszerűbb egy ábrával a táblán szemléltetni. Lényegében arról van szó, hogy kijelölünk a fizikai memóriában egy olyan területet, amelyet minden ezt az adott osztott memóriát használó folyamat elér a saját virtuális címtartományában. A memória kezelésről majd később lesz szó, de hát annyit már hallottak azért róla, hogy minden folyamatnak van egy saját virtuális címtere, és ezt a virtuális címteret megfeleltetjük fizikai címeknek, vagy ennek a virtuális címeket megfeleltetjük fizikai címeknek. Itt a példánál felrajzolt két folyamat, A és B folyamat, mind a kettőnek a virtuális címterében valahol van egy tartomány, amelyet az osztott memória megfeleltet egy fizikai címtartománynak. Az osztott memória a kommunikációnak egy nagyon egyszerű és hatékony formája, hiszen itt nincs olyan kernel közvetítési mechanizmus, hogy mondjuk hogyan kell egy bufferből az adatokat kiolvasni egy program címterében, hogyan kell azt átrakni egy másik program címterében, stb. Direkt fizikai memórián keresztül kommunikálhatnak egymással a folyamatok. Tehát a kernel helyett közvetlenül kommunikálhatnak egymással a folyamatok, kicsit hasonlóképpen, mint amíg mondjuk nem volt ilyen operációs rendszer, amelyik elszeparálta őket egymástól, hanem egy adott hardveren ugye azonos címteret használtak, és egymás memória területét látták. Itt is lényegében erről van szó. Látják egymás memória területének egy részletét, pontosabban mind a ketten ugyanazt a fizikai memória területet látják. Tehát itt a fizikai memóriának egy elkülönített részét használjuk a kommunikációra. Az osztott memória létrehozását itt is egy GET jellegű függvénnyel határozhatjuk, vagy hozhatjuk létre, vagy végezhetjük el. Az SHM GET-nek meg kell adni az azonosítót, tehát ezt a bizonyos kulcsot, meg kell adni a méretét az osztott memóriának, és opciókat is meg lehet hozzáadni. Itt is hasonlóképpen, mint eddig, az, hogy ténylegesen létre kell hozni a memóriát, vagy az már létezik, csak szeretnénk hozzáférést kapni, ez az opciók között található erre egy utasítás. Miután egy ilyen osztott memóriát létrehoztunk, ezek után hozzá köthetjük a saját virtuális címtartományunkat ehhez a fizikai címtartományhoz. Ez történik ezzel az SHMAT nevű parancssal. És ez egy kicsit furcsán néz ki, legalábbis másképp, mint az eddigi parancsok, eddigi rendszerhívások, hiszen itt azt csináljuk, hogy ennek az SHMAT-nek a kimenetét mi hozzárendeljük egy változóhoz, tehát lényegében egy pointert fogunk ettől a rendszerhívástól megkapni, amit először egy típus átalakítással megpróbálunk ugye, annak a típusnak megfeleltetni, amit a változóhoz is hozzárendeltünk, és ezt hozzárendeljük ez a változónkhoz. És ettől kezdve az osztott memória használata nem más, mint ezzel a változóval mindenféle műveleteket végezhetünk el, beleírhatunk értékeket, kiolvashatunk onnan értéket, tehát magának az osztott memóriának a használata az nem rendszerhívásokkal történik, tehát itt nincs ilyen read vagy write rendszerhívás, így direktben változókkal, tehát memória címekkel dolgozunk, csak a hozzárendelés szükséges egy ilyen rendszerhívás segítségével. Tehát ez az SHM AT köti hozzá a mi virtuális címtartományunkat, ez a fizikai memória címtartományhoz. Az SHM DT-vel pedig lecsatolhatjuk ezt, tehát felszabadíthatjuk ezt a virtuális címtartományunkat. Ez nem jelenti azt, hogy megszűnik ez a fizikai memória terület, tehát az osztott memória az mindaddig ott marad, amíg valaki direkt módon meg nem szünteti, tehát olyan utasítást nem ad a kontrollfüggvény segítségével, aminek hatására felszabadul ténylegesen a fizikai memória. Ugye mivel jelen esetben a kernel nem vesz részt a kommunikációban, ezért a kommunikációval kapcsolatos minden kölcsönös kizárási feladatot nekünk kell megoldani. Tehát ha van két folyamatunk, amely mind a kettő ilyen változókkal hozzákötötte magát egy fizikai memória tartományhoz, és ezeket a változókat olvassák, írják vegyesen, akkor ha nem gondoskodunk a kölcsönös kizárásról, akkor nem definiált az, hogy a változóknak mi lesz az értéke éppen mondjuk egy írás közben. Tehát az is lehet, hogy az egyik folyamat elkezd írni valamit egy nagyobb tömbbe, tehát mondjuk egy viszonylag nagy osztott memória területre, és az írás közben valamikor, amikor írja az adatokat, átütemezés történik, és nem ír ki minden adatot, amit szeretett volna, tehát mondjuk egy ciklus nem fut le végig, és a másik folyamat valamilyen köztes állapotot fog látni, és nem azt, amit szeretnénk. Tehát ebben az esetben mindenképpen ezeknek a folyamatoknak a kölcsönös kizárásról, tehát ennek az osztott memóriának a védelméről gondoskodniuk kell, tehát ennek a jellemző formája például egy szemafor használata, tehát valamilyen szemafor segítségével védjük azokat a műveleteket, amikor ezekkel a változókkal írás-olvasást hajtunk végre. Az osztott memóriáknak, ugye az előnyét már elmondtam, hogy egy nagyon gyors kommunikációs forma, hátránya is van, hogy egyrészt az, hogy foglalkozni kell a kölcsönös kizárással, másrészt pedig az, hogy nem lehet akármekkora fizikai memóriát allokálni osztott memória céljára, tehát ez egy korlátos méretű erőforrás. Eddig is az összes kommunikációs forma ilyen korlátokat bevezetett, de ez itt is él. Tehát attól még, hogy mi fizikai memóriát vagy virtuális memóriakezelést használunk, és mondjuk akár több gigabájtnyi memóriánk is rendelkezésre áll, ez nem jelenti azt, hogy osztott memóriaként mi akár az egész memóriát vagy több gigabájtnyit lefoglalhatunk. Ezek a kezdeti Unix változatokban, akik elkezdték ezt implementálni, viszonylag szűkös erőforrásnak számítottak, mivel ezeket a lapokat az első változatokban jellemzően a kernel a memóriában tartotta, és ez azt jelentett, hogy a fizikai memóriát csökkentettük ezeknek a méretével, ezért viszonylag alacsonyan tartották első időben ezeknek a felső méretkorlátját. Ma ez már egy kicsit nagyobb, mert ezek a memóriaterületek is részei a virtuális memóriakezelésnek, tehát lehetséges, hogy egy ilyen osztott fizikai memóriát éppen kimentünk a diszkre, hogy felszabadítsuk a fizikai memóriát, de még ma is korlátos ennek a mérete. Ez az oka például annak, hogy mondjuk egy Oracle adatbázis kezelőt, ha valaki telepít egy Unixos gépre, akkor az adatbázis kezelő telepítési lépései között szerepel egy olyan rész, hogy most menj el és nézd meg, hogy mekkora osztott memóriát engedélyez az operációs rendszered, és hogyha az kisebb, mint ennyi meg annyi, akkor légy szíves, növeld meg ezt a méretét. Ez a mai Unixokban általában futásidőben is változtatható. Régebben ez egy kernel újrafordítást, vagy egy számítógép újraindítást követelt meg. Ennek az az oka, mert az Oracle bizonyos adatok tárolására osztott memóriát használ, tehát ahhoz, hogy hatékonyan elérjen bizonyos adatokat futás közben, az adatbázis kezelő processzek mindegyike, ezeket osztott memóriában tárolja, és ezért szükséges ennek a méretének a megnövelése, hogy az adatbázis szerver rendben működhessen. Hát ennyit szerettem volna a Systemfile VPC-vel kapcsolatban elmondani. Van-e valakinek kérdése? Talán az osztott memória az egyetlen olyan, amelyik mondjuk kis gondolkodást igényel, úgyhogy valakinek ezzel kapcsolatban kérdése lenne, vagy nem világos ennek a működése, az most szóljon. Föltennék egy kérdést, amivel ellenőrizhetik azt, hogy értik-e. Ha én kiadok két folyamatban egy-egy ilyen SHM-AT utasítást az A-ban és a B-ben, akkor ennek a végeredménye, a visszaadott érték ugyanaz lesz, vagy különböző? Ki az, aki azt mondja, hogy két, a jelen példában az A és a B folyamatnál kiadott SHM-AT rendszerhívás visszaadott értéke ugyanaz lesz, hiszen ugyanarra a fizikai memóriára fogunk hivatkozni. Tegye fel a kezét. Oké. Néhányan bátortalanul jelentkeznek. Ki az, aki azt mondja, hogy nem ugyanaz az értéket fogjuk visszaadni? Oké. Tartózkodnak. Oké, a többiek azok nem figyelnek ide. Remélem nem zavarom őket nagyon az eladással. A helyes válasz az, hogy nem ugyanaz lesz. Hogy miért nem ugyanaz lesz? Az SHM AT az ezeket a címeket fogja visszaadni. Tehát az SHM AT az nem a fizikai címet adja vissza, hanem a virtuális címet, azt a virtuális címet, amit én a folyamatomban használni fogok. Aki azt mondta, hogy ugyanazt a címet adja vissza, annak világos most már a különbség. Tehát ugye arról van szó, hogy egy fizikai memória címet, ami ez. Amikor hozzákötünk egy virtuális címtartományhoz, ez nem jelenti azt, hogy a virtuális és a fizikai cím számszerűleg ugyanaz lesz. Az csak annyit jelent, hogy ennek a folyamatnak valamilyen leíró táblájában, egy memória leíró táblájában szépen összerendeljük a két címet. És nem jelenti azt, hogy ugyanazt a címet fogjuk használni. Ennél fogva itt három címről lesz szó, lesz egy fizikai cím és lesz két virtuális cím, és a két virtuális cím ugyan véletlenül megegyezhet, de nem feltétlenül. Egyébként a folyamatok maguk is kérhetnek ilyen virtuális címet, tehát az SHM AT-nál ott meg lehet adni, hogy milyen címet szeretnének, de ennek általában nincs jelentősége. Tehát két különböző címet fog visszaadni a két folyamat esetében az SHM AT rendszerhívás. Na, nézzük még meg ezt a két másik kommunikációs formát, amelyekről én bevezető jelleggel szeretnék beszélni. Nagyon nem tudunk itt az eladásban a részletekbe belemenni, de mind a kettő említést érdemel. Az első, ez a bizonyos hálózati kommunikáció. Ez egy kicsit bonyolultnak tűnik talán, mert elég sok rendszerhívást felsoroltam itt, amelyekkel foglalkoznunk kell, de nem olyan nagyon komplex az egész. Azért tettem idézőjelbe a hálózati részt, mert ez a fajta kommunikációs forma, ez nem csak akkor használható, hogyha egyébként a gép számítógép hálózatra kapcsolódik. Ez a fajta kommunikáció akkor is működik, hogyha a gépen egyáltalán semmilyen hálózati interfész nincs, nem hogy fizikai interfész, de még akár virtuális interfész sem szükséges ahhoz, hogy ez működjön. Ez tetszőleges folyamatok között nyújt client-server architektúrában kommunikációt, biztosan tanulták már a client-server modellt. Ugye van egy szerver, egy kiszolgáló, mely valamilyen feladatot végrehajt a kliensek számára, mely várakozik arra, hogy a kliensektől kérések érkezzenek, ezeket értelmezi, végrehajt valamilyen tevékenységet, és utána az eredményt visszaadja a kliensek számára. Ugye a kliens pedig tudja azt, hogy milyen szerverhez szeretne kapcsolódni, ahhoz hozzácsatlakozik, elküldi a kérését, megvárja a választ, visszakapja a választ és folytatja a tevékenységét. Tehát tetszőleges folyamatok között működik, egy számítógépen belül is, de akár, amennyiben van hálózati kapcsolat, több gép között is kiépíthetünk ilyen client-server hálózati kommunikációt. Többféle célra használhatjuk, tehát gépeken belül és gépek között is, sokféle protokoll támogat. A protokoll alatt azt kell érteni, hogy egyrészt hálózati protokollban is van egy választási lehetőségünk, másrészt pedig egy gépen belül is működik a dolog mindenféle hálózati protokoll használata nélkül. És itt megjelent a címzés is, tehát mi korábban mi létrehoztunk valamilyen erőforrást, és ahhoz mindenki hozzáfért, és abban mindenki bepakolta az adatait például is kiolvasta, addig ebben az esetben mi meghatározhatjuk azt, hogy bizonyos adatokat kinek szeretnénk elküldeni, tehát kiépíthetünk egy kommunikációs csatornát, egy erőforrást, de ott meghatározhatjuk azt, hogy kinek küldjük az adatokat, ki fogja azokat elolvasni. A kommunikációval kapcsolatos alapfogalmak. Egyrészt van ez a bizonyos hálózati csatoló, ez a socket, ez a rendszerhívásnak is a neve. Tehát ez a kommunikációnak a végpontja. Tehát ez egy olyan azonosító, vagy egy olyan infrastruktúra, amelyik egy kommunikációnak egy végpontját azonosítja, illetve írja le. Ezeket a végpontokat lehet összekötni aztán rendszerhívással. És a kommunikációhoz, amennyiben ez hálózati kommunikáció, IP címet és portszámokat használunk, ezt, ha minden igaz, számítógép hálózatokból már tanultak ilyesmit. Tehát egy adott gépen belül egy adott kommunikációs végpontot portszámmal azonosítunk. Itt felsoroltam a használatának a legfontosabb rendszerhívásait, gyorsan nézzük őket végig, a részletekben nem fogunk belemenni, csak mégis melyik rendszerhívás mire való, és aztán megmutatom azt, hogy ez egy konkrét client-server implementációban hogyan néz ki. Tehát először is a végpont létrehozása, vagy ennek a hálózati csatornának a létrehozása az első rendszerhívása történhet. Itt meg kell adni egy domaint, de ez nem egy internet domain, amit mindenki ismer, hanem ez ennek a hálózati csatornának egyfajta ilyen kategóriája. A domének között kettőre szeretnék kérni. Az egyik az úgynevezett AF Unix, ez a saját gépen belüli kommunikációra alkalmas végpont, és a másik az AF Inet, Inet V6, Inet V4, ez az IPv4, IPv6 kommunikációs csatorna kiépítésére alkalmas végpont. Tehát a végpont kialakítása során mi megmondjuk azt, hogy ez most egy hálózati kommunikáció, vagy egy gépen belüli kommunikáció lesz. Megadhatunk típust, protokollt, amit használni fogunk. Itt a típusnál meg lehet határozni ennek a kommunikációnak majd bizonyos jellemzőit, és a protokoll is nyilvánvalóan meghatározza azt, hogy mondjuk milyen jellegű ez a kommunikáció. A típusnál lehet az, hogy mondjuk ez egy üzenetküldéses, kapcsolatmentes protokoll használunk, vagy megadhatjuk azt, hogy fölépítünk egy kapcsolatot, és miután a kapcsolat fölépült, utána kommunikálunk. Az egyik, az előbbi az nem megbízható, az utóbbi az megbízható. Nyilvánvalóan ehhez választunk protokollokat is. A következő rendszerhívás a szervernek a rendszerhívása, tehát szerver oldalon ezt a csatolót hozzákötjük egy címhez és egy porthoz. Tehát azt mondjuk, hogy ez a csatoló, ez ennek az adott gépnek, IP című gépnek ezen a portján érhető el. Kliens oldalon ennek megfelelően egy connect rendszerhívás van, amelyik azt mondja, hogy szeretnénk csatlakozni egy szerverhez, tehát itt meg kell adni a szervernek az IP címét és portszámát. Szerver oldalon van egy rendszerhívás arra, amivel beállíthatjuk azt a várakozási sort, vagy létrehozhatjuk azt a várakozási sort, ami a klienseinket fogadja. Ez a hálózati kommunikáció az egyszerre több kérést is tud kezelni, ezeket ráadásul várakoztatni is tudja, mindaddig, amíg a szerverünk nem képes a fogadásokra. Ennek a rendszerhívás ez a bizonyos listen, amelyen megadhatjuk azt, hogy mekkora legyen ennek a várakozási sornak a mérete, amikor létrehozzuk ezt. Szerver oldalon ezek után elkezdünk várakozni rendszerhívásokra, vagy elkezdünk várakozni kapcsolatokra, ez az accept rendszerhívás, a küldés és a fogadás, a send és a receive segítségével történik, és lezárni egy ilyen hálózati csatolót pedig a shutdown-nal lehet. Itt ezeknek vannak alternatív változatai is, tehát closed is használtunk lezárásra, és a send és receive helyett használtunk read-et és write-ot is. Hát ezen a fólián látható a kliens és szerver programnak a felépítése, tehát időrendben nagyjából hogyan néznek ki ezek a rendszerhívások. Ugye mind a két oldalon először létrehozzuk a hálózati csatolót, tehát ezt a végpontot. Szerver oldalon ezt a végpontot hozzákötjük egy lokális porthoz, majd beállítjuk a várakozási sort, és utána egy while ciklusban elkezdünk várni arra, hogy beérkezzenek klienskérések, tehát az accept rendszerhívásban a szerver elkezd várakozni. Kliens oldalon, miután létrehoztuk a hálózati végpontot, ezek után a connect rendszerhívással csatlakozunk a szerverhez. A connect rendszerhívás eredménye az lesz, hogy a szerver oldalon a szerver visszatér ebből az accept rendszerhívásból egy másik file leíróval, vagy egy másik ilyen kommunikációs csatorna azonosítójával, amit felhasználhat a továbbiakban arra, hogy azzal a klienssel kommunikáljon, aki a connect rendszerhívást végrehajtotta. Ugye itt leírtam azt, hogy a fork rendszerhívást szokás itt használni, annak érdekében, hogy a szerver azonnal visszatérhessen egy várakozó állapotba, és a kliens kiszolgálását, tehát annak a kliensnek a kiszolgálását, aki connect-tel csatlakozott, és aki miatt az accept rendszerhívásból fölébredt, ennek a kiszolgálását pedig egy gyerek folyamat fogja majd végrehajtani. Tehát a szülő az visszalép a ciklusba, a gyerek pedig receive-vel fogadja az adatokat a klienstől, send-el visszaküldi a választ, és aztán lezárja ezt az új file azonosítót, vagy új azonosítójú kommunikációs csatornát, és befejezi a működését. Tehát még egyszer, ez egy tipikus klienszerver felépítés, a kliens létrehozza a csatolót, kapcsolódik a szerverhez, küld adatokat, fogad adatokat, és aztán bezárja a csatornát, A szervernél pedig a működés ketté válik, van egy szerver funkció, amelynek csak az a feladata, hogy a beérkező kéréseket fogadja és indítson hozzájuk egy kiszolgálót, és vannak a tényleges kiszolgálók, a gyerekek, akiknek az a feladata, hogy egy klienstől beérkező kérést ténylegesen megválaszoljanak, tehát végrehajtsák azt a tevékenységet, amit a kérés megválaszolásához szükséges. Ugye itt fölhívna a figyelmet arra, hogy a fork rendszerhívás, amikor megduplázza ezt a két folyamatot, akkor minden azonosító és fájleíró mind a két helyen öröklődik, tehát a kliens, a szervernél a gyerek és a szülő is örökölni fogja a megfelelő fájleírókat ahhoz, hogy kommunikáljon a klienssel. És a másik pedig innen látszik az, hogy miért van értelme a Unix alatt a zombi állapotnak, és miért van ez a bizonyos sick child jelzés. Ugye amikor fut a szerverünk, akkor a szerver akár azzal is törődhet, hogy a kliens sikerült-e kiszolgálni, vagy nem. Tehát, hogy az ő gyerek folyamata az befejezte rendben az adott klienskérés kiszolgálását, vagy esetleg valami hiba történt. És amennyiben valami hiba történt, akkor megpróbálja ezt a hibát kezelni. Például nem sikerült a gyereknek elindulnia, mert nem tudom, nem volt elég memória, vagy valami más hiba történt. Kezelheti ezt a hibát azzal, hogy elindít egy újabb gyerek folyamatot, és ismét megpróbálja a kérés kiszolgálását, mivel a kernel értesíti arról, amikor a gyerek leállt. Érthető nagyjából ez a klienszerver vázhálózati kommunikáció megvalósítására? Ki az, akinek esetleg nem világos ez a rész? Ezek egyébként a gyakorlatban sem sokkal bonyolultabbak ezek a rendszerhívások, tehát a konkrét argumentumok azok talán egy picit ijesztően néznek ki, de akár házi feladatként is feladhatnám azt, hogy írjanak egy egyszerű webszervert. Tehát csináljanak egy olyan egyszerű kis C programot, amely arra képes, hogy mondjuk, nem tudom, mondjuk a webszervereknél ismert, mondjuk HTTP protokollban ismert GET protokoll elemet, tehát az, hogy lekérdezünk valami fájlnak a tartalmát, ezt megvalósítja. Tehát látni fogják azt, persze a mai webszervek nem így működnek, mert terhelés, elosztás, stb. Másokból nyilván bonyolultabb a felépítésük, és ugye folyamatokat létrehozni elég költséges mulatság, tehát ezért sem éppen ezt a megoldást használják a mai webszerverek, de azért nem lenne sokkal összetettebb az a program, amit esetleg valaki szorgalmas diákként megír otthon webszerverként, mint amit itt a fólián látnak. Hát egy kicsit bele kell nézni ezeknek a rendszerhívásoknak az argumentumaiba, azok talán egy picit ijesztőek, mert bonyolult struktúrákban kell megadni az IP címet, protokollt, meg ilyeneket. De egyébként nem olyan nagyon bonyolult az egész program, tehát egy egyszerű webszervert ezek után már mindenkinek rutin feladat megírni, úgyhogy lehet, hogy majd valamelyik vizsga feladatként számon is kérünk majd egy webszervert, ez csak vicc volt. Az utolsó kommunikációs formához érkeztünk el, ez a távoli eljárásívás. Erről röviden volt már szó az elméleti részben, itt kifejezetten a Unix részletekre szeretnék koncentrálni. A távoli eljáráshívás az előbb ismertetett hálózati kommunikációra épül, egy a fölötti réteg. Alapvető célja az, hogy minél egyszerűbb legyen a programozó számára az, hogy egy másik számítógépen, vagy ugyanazon a számítógépen egy másik folyamatban meghív egy eljárást. Tehát ez folyamatok közötti magas szintű kommunikáció, lényegében függvényeket vagy eljárásokat tudunk meghívni, és ennek a teljes támogatását tartalmaz ez a rendszer. Ez nem csak azt jelenti, hogy egy kommunikációs infrastruktúrát tartalmaz az RPC, hanem vannak egyéb részei is. Egyrészt az RPC-hez tartozik egy adat leíró nyelv vagy formátum, tehát olyan típusokat, adattípusokat, amelyeket így át lehet vinni az RPC segítségével, részletesen le lehet írni az RPC nyelvén. Ugye ennek az a értelme, hogy azért szükséges ez, mert különböző hardware architektúrájú gépek között, ha megvalósítunk egy olyan kommunikációt, amely tipizált adattípusokkal rendelkező argumentumokat ad át eljárások belsejében, és az eljárások eredményeképpen szintén valamilyen tipizált adatot kap vissza, akkor nekünk arról is gondoskodni kell, hogy a különböző architektúrák között a típus eltéréseket, tehát az, hogy valamilyen típust az egyik architektúrán így, ilyen bájtokban, ilyen sorrendben, másik architektúrán más sorrendben, vagy máshogy felépítve valósítanak meg, hogy a két architektúra között a leképezést kezeljük. Ezért az RPC-ben van egy ilyen típus leíró készlet, ezeket a típusokat végsősoron architektúra függetlenül le tudjuk írni, és az RPC gondoskodik a típusok megfeleltetéséről. Harmadrészt pedig az RPC abban is segítséget nyújt, hogy egy olyan programot készíthessünk, amelyik egy ilyen távoli eljárást meghív, illetve egy olyan programot, amelyik egy ilyen távoli eljárást képes kiszolgálni. Ezt egy úgynevezett kódgenerátor segítségével, vagy programgenerátor segítségével hajtja végre. Tehát néhány fogalmat szeretnék tisztázni. Az RPC nyelv az leírja lényegében a távoli eljárásoknak a szignatúráját, vagy szerkezetét, azokban alkalmazott típusokat lehet benne deklarálni. Ez egy egyszerű kis nyelvezet, C, a C programozási nyelvhez hasonlít. A következő fóliámban be fogom mutatni, hogy hogyan néz ki, nagyon röviden. Az azonosítók, ebben a leírásban megadhatunk ilyen számokat, vagy azonosítókat a programjainknak, az eljárásainknak, ami alapján tudjuk azt, hogy milyen eljáráshoz és milyen programhoz szeretnénk fordulni. Van egy speciális folyamat, az úgynevezett port mapper, amelynek az a feladata, hogy ilyen azonosítók alapján a tényleges kommunikáció kiépítésében segítsen, tehát a hálózati portokat összerendelhesse a programazonosítók, illetve eljárásazonosítók alapján. És végezetül van egy RPC gen nevű kis programka, vagy egy RPC gen feladat, amelynek az a célja, hogy az előbb elkészített programozási nyelvtől független RPC nyelvű leírásból C programkódot generáljon. Tehát ennek a technológiának a része az nem csak a kommunikáció maga, hogy hogyan kell távoli eljárást meghívni, átküldeni az adatokat, megcímezni az eljárás, stb., hanem része egy interfész leírás és egy programgenerátor is. A kommunikáció részéről nem szeretnék beszélni, hogy van egy protokoll, annak van üzenetszerkezete, hogyan néz ki, stb., erre nem szeretnék időt szánni. Az sokkal érdekesebb ez a bizonyos interfész leírás, az RPC nyelv és a kódgenerátor. Az RPC nyelvre egy nagyon rövid kis példát tartalmaz ez a fólia. Ez a program arra alkalmas, hogy a pontos időt visszaadja long, illetve karakterfüzér formában. Két eljárása van, mind a kettőt egy számmal azonosítjuk, hogy egyes és kettes, az egész program is kap egy szép azonosító számot ott a végén, és van egy verziószáma is a programnak, hogyha esetleg újabb változatai készülnek el, meg lehessen őket különböztetni egymástól. Tehát ez egy egyszerű RPC leírás, interfész leírás, amely még egyszer meghatároz típusokat, most jelen esetben nincs saját típusdeklaráció, csak a beépített típusokat használjuk, és meghatározza azokat a távoliról hívható eljárásokat, amiket a modulunk, ez az interfészünk megvalósít. A kódgenerátor fogja ezt a kis fájt, és ebből előállít több C nyelvű forrásfájt. Először is előállít egy header fájt, amiben a típusokat deklarálja az adott architektúrára, ez jelen esetben nagyon egyszerű lesz. Előállít egy kliens és egy szerver fájlt. Ugye a kliens fájl lesz arra alkalmas, hogy összeszerkesztve a saját programunkkal, kliens oldali programunkkal, mi a kliens programban mondhassuk azt, hogy lekérdezzük az időt a szervertől, mondjuk egész számként vagy longként. A szerver oldali generált kód pedig arra lesz alkalmas, hogy ezt összeszerkesztve a szerver oldali programunkkal mi implementálhassuk ezeket a funkciókat, tehát hogyan kell a pontos időt karakterfüzérként és longként visszaadni. Tehát még egyszer ez a kódgenerátor, ez segíti a programozó munkáját abban, hogy ilyen csontvázakat készít, kliens oldalra és szerver oldalra, és ezeket a csontvázakat, forráskódú csontvázakat felhasználhatjuk arra, hogy a teljes programot elkészítjük. Most ez a megközelítés, tehát ez az interfész leíró nyelv és kódgenerátor, csontváz, csonk megközelítés, ez az, ami visszaköszön a mai elosztott rendszerekben is, például a Corbában, vagy a .NET-ben, vagy a DCOM-ban, ott is ilyeneket lehet látni, csak nem így hívják őket, hanem mondjuk ezt az RPC nyelvet úgy szokták hívni, hogy IDL, az interfész leíró nyelv, Interface Definition Language, általában így hívják, hogy ennek valami kiterjesztés MIDL, ott lényegében valamilyen IDL nyelvnek hívják, és a fordítót pedig általában úgy szokták elnevezni, ahogy a fordítás történik, tehát IDL 2 Java, az például egy ilyen IDL leírásról, IDL leírásból Java forráskódot állít elő. És mondjuk a korbában ezt az aláhúzás CLNT-t úgy hívják, hogy kliens csonk, az aláhúzás SRV-t meg úgy hívják, hogy szerver csontváz. De lényegében, még egyszer mondom, ugyanerre a filozófiára épít, tehát készítsünk egy interfész leírást, és az interfész leírásból egy kódgenerátor, egy ilyen fordító segítségével készítsük el a kliens és szerveroldali programunknak a vázát. Hát alapvetően ennyit szerettem volna a mai adáson elmondani. Hát beszéltem néhány klasszikus kommunikációs formáról, jelzésekről, csővezetékekről és az RPC, vagy bocsánat, a FIFO-ról, tehát ezek azért klasszikusak, mert ezek viszonylag korai szakaszától kezdve megtalálhatók a Unix operációs rendszerben. A következő nagyobb témakör a System 5 IPC volt, amelyben a szemaforokról, üzenetsorokról és osztott memóriáról beszéltem. Ugye az osztott memória egy nagyon népszerű kommunikációs forma, tehát nagyon sokfele használják. Tessék odafigyelni az alkalmazásánál a kölcsönös kizárásra és a memória korlátos méretére. És aztán az előadás végén pedig erről a két technológiáról beszéltem nagyon röviden. Néhány ZH, illetve vizsga, beugró kérdés szokás szerint nézzünk meg még egy percben. Jelzésekkel kapcsolatban mit jelent az, hogy a jelzések kézbesítése, mit jelent az, hogy elveszett jelzés, vagy megbízhatatlan jelzések kézbesítése? Vagy mi a probléma a klasszikus Unix jelzésekkel? Ilyen jellegű kérdésre számíthatnak. Igaz-e az, hogy a jelzés kézbesítése és keltése és kézbesítése az egymástól elválhat? Erre is tessék odafigyelni, ez is fontos ismeret. Soroljon föl jelzés típusokat. Milyen jelzések vannak az Unix operációs rendszerben? Tehát ugye vannak rendszerjelzések, IBA jelzések, kóta jelzések, felhasználó jelzések, tehát tetszőleges célra használható felhasználó jelzések. A felhasználó által küldött jelzések, ez a Ctrl-C, Ctrl-Z, tehát az interrupt és a stop szignálok. Mi a csővezetéknek a legnagyobb problémája, a klasszikus csővezetékek alkalmazásának legnagyobb problémája? Ugye az, hogy a csővezeték létrehozása után már újabb folyamat nem tud hozzáférni az a csővezetékhez, tehát egy folyamatban létrehozzuk, és ennek a folyamatnak a leszármazottai hozzáférnek, de ettől független folyamat nem tud hozzáférni a csővezetékhez. És ennek a problémának a kezelésére szolgál az elnevezett csővezeték. Mik a System 5 IPC közös elemei? Ugye a közös elemei az, hogy van ilyen, hogy azonosító, erőforrás, azonosító vagy kulcs, hogy vannak közös kezelőfüggvények, és hogy van egy közös hozzáférés szabályozás. Tehát a System 5 IPC közös elemei ezek. Milyen erőforrások vannak? Gyakran szerepel ez a kérdés, és mivel nagyon fontos tudni, hogy mire kell odafigyelni az osztott memória használata során, vagy milyen további kommunikációs forma használata szükséges ahhoz, hogy az osztott memóriát is megbízhatóan tudjuk használni, és így tovább. Köszönöm szépen a mai figyelmet!